Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Répási Róbertet, a Fidesz frakció igazgatóját üdvözlöm. Jó, köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Egy nappal vagyunk az ajánlószelvények leadásának határideje előtt. A Jobbik és az MSZP után a Fidesz is leadta az ajánlószelvényeket, és nyilvántartásba vették mind a 176 egyéni választókerületben a Fidesz-KDNP jelöltjeit. Bár 750 ajánlószelvény kell a képviselő jelöltséghez, tudjuk, hogy a Fidesz összesen 2 millió ajánlószelvényt gyűjtött össze. Sokan felvetették az elmúlt napokban, hogy vajon mi lesz ezeknek a sorsa, legutóbb éppen az MDF kérdéseket is megfogalmazott ez ügyben.
A választási eljárásra szóló törvény szerint meg kell semmisíteni ezeket az ajánlószelvényeket. Azt is, amit átvesz a választási bizottság, de arról ő gondoskodik, és azt is, ami a pártoknál marad. Tehát határidős feladatról van szó, és ezt egy jegyzőkönyvvel dokumentálni is kell a választási bizottságnak. Ez összesen szóval nem tudom, hogy megtörtént-e már, vagy meg fog történni, de mivel a választási körzetek szerint van, a választókerületek szerint van gyűjtve a sok ajánlószelvény, ezért feltételezem, hogy mind a választókerületekben kerülnek megsemmisítésre, tehát nem egy központi helyen.
Ez azért egyfajta ilyen demonstratív politikai akció volt, jelezve ezzel azt, hogy ha 2 millió ajánlószelvényt sikerül összegyűjteni, akkor tulajdonképpen már szinte lefutottnak tekinthető a választás kimenetele is.
Hát ezt egy alkalomnak használtuk a választókkal való találkozásra, tehát azt nyíltan bevallottuk, hogy a választási kampányunk egyik fontos eseménye az, hogy ajtóról ajtóra, ahogy szokták mondani, ajtótól ajtóig felkeressük a választókat, és igyekszünk személyesen találkozni. Tehát nem nagyon van arra lehetősége egy választási kampányban, hogy egy jelölt, vagy a jelöltnek a megbízottai találkozzanak minden egyes választóval, vagy megpróbáljanak mindenkivel találkozni. Egyedül ez az ajánlószelvénygyűjtés az ilyen lehetőség, hiszen a választási fórumokon, vagy a különböző kampányeseményeken nem lehet annyi választóval találkozni, mint személyesen a ajánlószelvénygyűjtés közben.
Ez itt a politikai ellenfelek részéről olyan praktikus megfontolásokra is utaltak politikusok, miszerint ez a 2 millió ajánlószelvény összegyűjtése egy választói adatbázis építését is segítheti.
Hát ennek semmi értelme nincsen, hiszen a Fidesz korábban már olyan aláírásgyűjtéseket folytatott, ahol egyébként az adatvédelmi biztos által engedélyezetten gyűjtöttünk adatokat, és azokat persze a aláíróknak az engedélyével, ezt az aláírási íveket mindenütt jelezték, amely adatokat nyilván lehetett tartani annak érdekében, hogy az aláírás célját nyomon tudja követni az, aki aláírta. Tehát mondjuk egy ilyen petíciós kérelemnél, petíciós megfogalmazásnál az egy teljesen természetes dolog volt, egy elvárás volt attól, aki aláírta, hogy utána jelezzük, hogy mi lett az ő petíciójának a sorsa.
Ha már az ajánlószelvényekről beszélgetünk, akkor úgy általánosságban többször megfogalmazódott jogászi, alkotmányjogászi, sőt politológusi vélemény is, legutóbb éppen Tölgyesi Pétertől olvastam egy ezzel kapcsolatos elemzést, miszerint az ajánlószelvények gyűjtésével a magyar választási rendszer voltak éppen háromfordulós, ráadásul az ajánlószelvények gyűjtése az amolyan nyílt szavazási rendszernek is tekinthető.
Hát azt nem lehet vitatni, hogy az ajánló rendszernek, tehát az ajánlási rendszernek, annak van egy ilyen előzetes szűrő funkciója, tehát a jelöltek, a jelölés komolyságát bizonyítja ez a 750 ajánlás. Azon már valóban el lehet gondolkozni, hogy ez a módszer, tehát az ajánló szelvény módszer az helyese, de én azt gondolom, hogy az ajánlásra semmi baj nincsen, tehát azzal nincs baj, hogy a választópolgárok ajánlása szükséges ahhoz, hogy valakiből jelölt
legyen. Tehát mindenképpen szükséges egy előzetes szűrés, hogy bárki ne indulhasson el mindenféle minimális támogatottság nélkül az országgyűlési választásokon?
Szükség van erre, hiszen most is úgy tűnik, hogy azért ez az ajánlószelvénygyűjtés is megrostálta a jelölteket, kirostálta azokat a jelölteket, akiknek nincsen még annyi támogatottsága se, amennyi a szavazólapra való kerüléshez kell. Tehát ez egy ilyen selejtezőnek nevezném ezt az ajánlószelvénygyűjtést, de hangsúlyozom, hogy maga a szelvény, tehát ez ennek az ajánlásnak a fizikai megjelenése, ez vita tárgya lehet. Szerintünk az ajánlás rendszer az önmagában helyes.
Az európai gyakorlat, vagy az európai példák mit mutatnak?
Hát többféle megoldás van. Van egy Magyarországon is, hogy többször felvetették már az úgynevezett kaució, tehát hogy pénz,
kauciót
kell letenni, tehát pénzben kell azt bizonyítani, hogy komoly a szándéka valakinek. Ez egy kicsit azért persze nálunk olyan rossz ízt kapna, hogy pénzt kell ahhoz, ilyen nevezési díjat kell ahhoz.
Hát meg gondolom, hogy is nagyon nehéz meghatározni, mert hogyha nagyon alacsonyra állítjuk ezt a kauciós küszöböt, akkor megint csak nagyon sokan indulhatnának, ha túl magas, akkor meg esetleg nagyon sokakat kizárnának.
Így van, és ugye azt ne felejtsük el, hogy a törvény szerint állami támogatásban is részesülnek azok a jelöltek, akik nem pártok jelöltjei, tehát összesen az országgyűlés 100 millió forintot szavazott meg a jelöltek számára, tehát mondom a nem pártként induló, nem párt színeiben induló jelöltek számára. Azért ezt valamivel mégiscsak bizonyítani kell az, hogy ő igénybe vesse ezt a támogatást. Nem, egyébként egy jelölt ebből a 100 millióból nem nagy összeget kap, 30-40 ezer forintot, de azért mégiscsak vicces lenne, hogy annyi lenne a kaució, amennyit kap az államtól támogatásként.
Ha megnézzük a Fidesz-KDNP képviselői névsorát, akkor azt láthatjuk, hogy a jelenlegi 162 tagú Fidesz-KDNP frakcióból, hát ha jól számoltam, akkor csupán 17-en nem indulnak sem egyéniben, sem listán. Tehát mondhatjuk azt, hogy a meghatározó többség a jelenlegi frakcióból most is megméretteti magát az áprilisi parlamenti választásokon. Ez azt is jelzi, hogy a Fidesz-KDNP nem annyira cserélni, hanem inkább bővíteni kívánja a jelenlegi frakcióját.
Hát én ebben a döntésben nem vettem részt, az országos választmányunk dönt arról minden 4 évente mindig ő dönt arról, hogy kik indulnak jelöltként. A jelölt kiválasztásnak a szempontjai azok ismertek voltak, tehát hozott először egy döntést a választmányáról, és gondolom, hogy azok között, akik nem indulnak, azok között vannak olyanok, akik a saját döntésük alapján nem indulnak, és hát vannak más szempontok is, tehát előfordulhat, hogy valaki más politikai karriert képzel el magának, vagy esetleg a pártja más politikai karriert képzel el neki, mondjuk egy helyi politikai karriert. De azt tudom mondani, hogy a képviselő jelöltjeink mindegyike bizakodó. Tehát én nem nagyon találkoztam olyannal, aki ne reménykedne abban, hogy folytathatja a politikai tevékenységét. Hát ez abból adódik, hogy eleve a Fidesz jó helyzetbe várja a következő választást.
Említette, hogy ez választmányi döntés volt a lista, illetve a képviselő jelöltek névsorának az összeállítása, de azért az érdekes lehet, hogy mennyire meghatározóak ilyenkor taktikai szempontok, mert azt látjuk, hogy az országos lista első 20 helyén a pártszövetség vezető, ismert, meghatározó politikusai szerepelnek, viszont azt is tudjuk, tehát most ugye az országos listáról beszélek, azt is tudjuk, hogy a magyar választási rendszer sajátosságaiból adódóan egy nagy arányú egyéni választó kerületi győzelem esetén erről az országos listáról alig jutnak be vélhetően jelöltek. Kövér László például a minap választmányelnöke úgy fogalmazott, hogy még az is előfordulhat, hogy csak egy helyet szereznek az országos listáról, jelesül a listavezető Orbán Viktor számára.
Ez így van, mert ugye ez egy kompenzációs lista, tehát a töredékszavazatok alapján lehet ott mandátumot szerezni. Mindig is az országos listáknak szimbolikus jelentősége volt. Persze más kérdés, hogy mandátum szerzésre is alkalmas volt az országos lista, de most a mi számunkra duplán igaz, vagy triplán igaz, hogy szimbolikus jelentősége van az országos listának. Azon valószínűleg nem túl sok mandátumot fog szerezni a Fidesz, legalábbis reményeink szerint nem, mert hiszen ez azt jelenti, hogy a
területlistákról természetesen...
A területlista az más, hogy három forrása van a mandátum szerzésnek az egyéni választókerület, a területi lista, amire szavaznak a választópolgárok, és ez a harmadik, ez az országos lista, amire nem szavaznak közvetlenül, hanem a töredékszavazatok alapján.
Nyilván, hogy azért a listás szavazatoknak is, most itt a területi listára gondolok, megvan a maga fontossága. Azt mondják, és ezt is politológusi elemzésekből érdekes számadatok és összehasonlítások derülnek ki, hogy hiába hozza egy párt az egyéni kerületeknek akár a 90-95%-át, a listán is azért, most a területi listára gondolok, a területi listán is jól kell szerepelnie, különösen ahhoz, hogy a kétharmadot, ami a Fidesz célkitűzése és reménye, ezt elérje.
Hát ez magától értetődik, hiszen a kétharmados felhatalmazás az egy nagyon erős felhatalmazás a magyar választási rendszerben. Éppen ezért ez elvárható, hogy nem csak az egyéni jelölteknek, hanem a listáknak is jól kell ahhoz szerepelni, hogy egy párt kétharmadot szerezzen. Egyébként nem kell a listákra adott szavazatok arányában nem kell kétharmadot, hanem ennél valamivel kevesebbet kell szerezni, hiszen a választási rendszerünk azt torzít, a győztest azt jutalmazza, és a vesztes pártokat pedig hát valamelyest mérsékli az ő arányukat a parlamentben.
A korábbi választásokon viszonylag nagyon kevés mandátum sorsa dőlt el az első fordulóban. A mostani közvélemény kutatások vagy politológusi előrejelzések azért azt vetítik előre, hogy itt a soron következő választásoknál ez másképpen lesz, és elképzelhető, hogy több mandátum, igen sok mandátum sorsa már az első fordulóban eldől, de nyilván, hogy azért visszalépéseknek, esetleg további választási együttműködéseknek van szerepe a második forduló előtt. A Fidesznek van már esetleg erre vonatkozóan valamilyen forgatókönyve?
Hát mi az első fordulóra teljes erőbedobással készülünk, tehát mi úgy gondoljuk, hogy a választás az első fordulóba el fog dőlni, és ezért is hangsúlyozunk éppen mindig, hogy a Fideszre szavazók, azok mind a két szavazatukkal támogassák a Fidesz-KDNP jelöltjeit, tehát mind az egyéni, mind a listás szavazatukat adják ide, hiszen ha már az első fordulóban eldől a választás, akkor az is eldőlhet az első fordulóban, hogy reális-e a kétharmados többségnek a megszerzése. Ez már az első forduló eredményeiből kiderülhet.
Ha már ennyiszer emlegettük a kétharmados többséget, az abszolút többség azt előrevetítik a közvéleménykutatóknak, a közvéleménykutatási felméréseknek a többsége, hogy véletlenül ez a Fidesz esetében az abszolút többség meg lesz a kérdés, ez a kétharmados többség, és úgy tűnik, hogy azért a kampányban is most a kampány finisében, vagy az utolsó 3-4 hétben ezen a szavazat maximalizáláson van a hangsúly. Orbán Viktor március 15-én is arról beszélt, hogy senki ne ossza meg a szavazatát, tehát éppen erre utalva a listás és az egyéni szavazatok leadására. De azt mondják ugyanakkor, hogy ugye abszolút többségből is tulajdonképpen egy politikai erő minden reformot vagy minden intézkedést végigvihet. A kétharmad révén akár a politikai alapszerkezethez is hozzányúlhat, akár a választási rendszert is átszabhatja. Ez fontos?
Hát az általában igaz, hogy egy egyszerű többséggel is, tehát nem kétharmados többséggel is tud kormányozni egy kormány, főleg, hogyha nem kényszerül elfelelően kompromisszumokat kötni, koalíciós kényszerekben nem szorítja bele a helyzet. Tehát számunkra az elsődleges cél az természetesen, hogy egy ilyen elvtelen kompromisszumok nélküli kormányzást tudjunk megvalósítani. Ami a kétharmadot illeti, az pedig kétségtelen igaz, hogy a magyar belpolitikai helyzet, a mai helyzet az olyan, hogy a politika is megújításra szorul, és ebben vannak olyan kérdések, amelyek kétharmados kérdések. Csak ugye példát mondjak, mondjuk a képviselői létszám csökkentés, ez már olyan régi adósága a politikai pártoknak.
És hát a mostani ciklusban is folyamatosan voltak ötpárti egyeztetések, és nem sikerült igazán kompromisszumra jutni.
Így van, tehát az ellentétes választójogi elképzelések kioltották egymást, és emiatt nem sikerült a képviselő létszám csökkentése, amiben egyébként látszólag megegyeztek a pártok, mármint abban, hogy szükséges lenne a képviselő létszámokat csökkenteni. Nem állítom azt, és nem is szeretném, hogyha valaki úgy értené, hogy rá akarjuk kényszeríteni a saját elképzeléseinket, választási elképzeléseinket a többi pártra, de hogyha az a kérdés, hogy csökkenjen-e a politikusok létszáma, csökkenjen-e a önkormányzat és országgyűlési képviselők létszáma, akkor élni fogunk ezzel a kétharmados felhatalmazással, hiszen valószínűleg emögött olyan választói akarat van, olyan választói támogatottság van, amely zárójelbe teheti azt, hogy milyen választási rendszerben történik a csökkentés. Hozzáteszem, hogy a Fideszben nem árul sohasem zsákba macskát, mindig is azt mondtuk, hogy az úgynevezett vegyes választási rendszerben, tehát a jelenlegi kétszavazatos rendszerben, ahol egyéni kerületek is és listás képviselők is vannak, tehát ebben a rendszerben kívánjuk arányosan csökkenteni úgy az országgyűlési képviselők létszámát, hogy legfeljebb 200 fő legyen az országgyűlés.
Tehát akkor nyilván, hogy a választási szerkezet, ez a választási rendszer, ez is hozzá kellene nyomni.
Hát a választási törvény határozza meg azt, hogy milyen módon lehet a mostani 386 képviselőt megválasztani, milyen módon választják meg a választópolgárok, és nyilván, hogyha csökkentenek a létszámokat, akkor a választási törvényt, a kétharmados választási törvényt kell módosítani, de hangsúlyozom, hogy nagy meglepetést nem tartogatunk, hiszen ebben a választási szisztémában, ennek a keretein belül kívánjuk csökkenteni. Úgy tűnik, hogy ez a úgynevezett vegyes választási rendszer, ez egyszerre, tehát vannak olyan előnyei, amelyel eddig az elmúlt 20 évben mindig is élhettek a pártok. Egyrészt a kormányzó képességet erősíti, hiszen ahogyan már egy pár perc előtt mondtam, a győztes pártot azt könnyebb helyzetbe hozza a kormányzásban, viszont nem szorítja ki a kis pártoknak a parlamenti részvételét sem, tehát aki eléri az 5%-ot, annak azért a parlamentben egy frakciója lehet, és a frakció pedig elég sok jogot kapott a házszabály szerint, amellyel élni is tud majd.
Egy esetleges kétharmados többség szabad alkotmánymódosításokat is lehetővé tenne, hozzá nyúlnának az alkotmányhoz?
Hát én ismerve a Fidesz elnökének és más vezető politikusnak ebben a tekintetbe tett nyilatkozatait, egyértelmű, hogy a közjogi berendezkedésünket nem kívánjuk alapvetően megváltoztatni, de bizonyos pontokon hozzá kell nyúlni az alkotmányhoz. Vannak olyan kérdések, amelyek csak alkotmánymódosításról oldhatók meg, de a közjogi berendezkedés alapvető szabályai nem változnának.
Érdekes, hadd idézem megint Tölgyesi Pétert, aki egy interjúban azt mondta, hogy utalva az alkotmány, tehát az alkotmányozási folyamatra, hogy 1989-90-ben nem tiszta lapra íródott az új alaptörvény, sok-sok tárgyalás, módosítgatás nyomán kevesek kiegyezésével jött létre, és nehezen lehet szeretni. Egyébként, ha jól emlékszem, akkor Orbán Viktor is valami hasonlót fogalmazott.
Igen, szó
szerint. Nem lehetünk igazán büszkék erre az akkor megszületett
szó szerint alkotmányra. Azt mondta, hogy hát sajnos nincs benne semmi tisztelnivaló, mert hogy alapvetően nem közvetít olyan értékrendet, amit más országban egy alkotmány közvetítene, hanem valóban egy ilyen, mondjuk így ilyen szervezeti működési szabályzat a magyar alkotmány. Ennél azért többre van szükség, tehát ennél azért valószínűleg egy alkotmány többet ér egy ország történetében. De az a alapvető közjogi berendezkedés, ami ma Magyarországon úgy néz ki, hogy a parlamentáris köztársaságban élünk, és egy parlamentáris köztársaság keretei között működünk, ezen semmiféle változtatást nem tervezünk. Én nem hallottam még sohasem ilyen nyilatkozatot fideszes politikusoktól.
Érintőlegesen már szóba került az, hogy a mostani választások nyomán mindenképpen egy másfajta politikai térkép fog majd vélhetően kirajzolódni. A korábbi kétpólusú rendszer egyértelműen borulni látszik, tehát a mostani előrejelzések szerint vélhetően lesz majd a parlamentben egy nagy párt, két középpárt és még esetleg kisebb politikai erők bejuthatnak. Sokak számára ennek olyasfajta olvasata van, hogy a politikai váltógazdálkodás kerülhet veszélyben. Hogyan látja ezt?
Hát én azt hiszem, hogy ez egy pillanatnyilag kialakult helyzet. Tehát egy évvel ezelőtt, vagy főleg két évvel ezelőtt még senki nem mondta volna, hogy mondjuk most jelen pillanatban az MSZP és a Jobbik versenyfut azért, hogy ki legyen a második parlamenti párt. Ezt szerintem két évvel ezelőtt még senki nem látta. Nyilván ehhez az MSZP-nek az a görcsös ragaszkodása a hatalomhoz, amit az utóbbi egy vagy éppen két évben láttunk, ez hozzájárult, hogy ilyen mélyre jutott a szocialista párt. Tehát, hogyha hamarabb elfogadták volna a javaslatunkat, hogy legyenek előrehozott választások, akkor egyrészt lehet, hogy a szocialisták erősebbek lennének egy új parlamentben, és a Jobbik pedig nemhogy megelőzhetné az MSZP-t, hanem valószínűleg alatta maradna az MSZP-nek jóval.
Beszéljünk még egy kicsit a kampányról. Úgy tűnik, hogy a mostani választási kampány a korábbiakkal összehasonlítva visszafogottabb, talán kevésbé konfrontatív, hát legalábbis eddig. És az is feltűnő, hogy a pártok nem ígérgetnek. Nincs olyasfajta ígéretlicit, mint ami volt 4 évvel vagy 8 évvel ezelőtt. Ez a Fidesz esetében egy tudatos stratégia? A kockázatkerülésnek a stratégiája?
Hát szerintem a mi kampányunk arra a helyzetre reagál, amiben ma 2010-ben van az ország. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy adekvát kampány arra a helyzetre, ami kialakult. Tehát nyilván egy végletekig legyengített országban élünk, ahol ráadásul mindenféle területen válságjelenségeket tapasztaltunk, nem csak a gazdaságban, hanem mondjuk a erkölcsi értelemben, vagy különösen társadalmi értelemben vannak válságjelenségek. Ilyen esetben az, hogy egy ilyen kampány nem felfokozott hangulatú, vagy nem olyan tüzes, mint ahogyan akár 4 vagy 8 évvel ezelőtt történt, az csak szerencsés. Tehát én úgy hiszem, hogy a kampányunk az arra épül, hogy változásra van szükség, és ezt a változást, ezt jól érzékelhetően azért a választók döntő többsége akarja, ki ilyen pártra, ki olyan pártra akar szavazni, de a jelenleg kormányzó párt, vagy pártok, ugye olyan mértékben meggyöngültek, és a támogatottságok olyan mértékben meggyöngült, hogy egyetlen egy akarat erősíti az új parlamentet, az a változásnak az igénye. És szerintem ehhez igazodik a kampány. Én úgy látom, hogy ezt sugallja a mi kampányunk, hogy most van arra idő, itt az idő arra, hogy a változást végrehajtsák azok a választópolgárok, akik hát régóta érzik, hogy változtatni kell ezeken a folyamatokon. És nem is beszélve arról, hogy az utóbbi heteknek, hónapoknak az esemény sora, amit a korrupció megmutatta magát, hogy hogyan is működött bizonyos korrupciós gépezet, ez olyan mértékben megdöbbentette a választókat, nem mondom, hogy megrémiszté, de inkább megdöbbentette a választókat, hogy ennek a változásnak az igénye, ez elemi erővel tör fel.
Az MSZP-s politikusok, akik elsősorban a konkrétumokat hiányolják a Fidesz programjából, azt mondják, hogy az embereknek tudniuk kell, hogy mire szavaznak, mire adják a voksukat majd áprilisban, és hát ők is azt mondják, hogy a pártprogramoknak meg kell mérettetniük, és hát ezt már én teszem hozzá, hogy mivel viszonylag kevés választópolgár olvasgat mondjuk otthon lefekvés előtt választási programokat, nyilván, hogy a médiabeli szakpolitikai vitáknak, vagy netán a sokat emlegetett kormányfő jelölti vitának azért fontos szerepe vagy funkciója lenne, és ez volt is ugye a korábbi választási kampányokban. Úgy tűnik, hogy a Fidesz kerüli ezeket a vitákat. Ugye volt az MSZP részéről egy kezdeményezés egy ilyen szakpolitikusi vitára, amire nem mentek el, és jelezték is, hogy nem is kívánnak ebben részt venni, és hát most nem nagyon lehet tudni, hogy a miniszterelnök jelölti vitából lesz-e valami. Úgy tűnik, hogy nem.
Hát egyrészt ezeket a vitákat most már teljesen értelmetlennek és terméketlennek látjuk, tehát felesleges úgy beállítani, mint hogyha a szocialista párt, vagy akár a Jobbik abba a helyzetbe kerülhetne, hogy a szakpolitikai elképzeléseket meg tudják valósítani. Tehát ma már komolyan senki sem hiszi róluk, hogy ők kormányoznának a következő 4 évben, tehát nyilván a Fidesz az egyetlen olyan erő, amelynek kormány képessége jól látható ebben a helyzetben. Tehát ezért nem látjuk értelmét a vitáknak. Másrészt pedig az egy régi és sokat elismételt vád a Fidesz-e szemben, hogy nincsen programja, és hiába utalunk mindig arra, hogy 2007. decemberre óta van a Fidesznek egy programja, amit most ráadásul egy héttel ezelőtt még egy programmal kiegészítettünk, amely már részletesen tartalmaz elképzeléseket. Az a első programunk, a 2007-es Erős Magyarország címet viselő program, az egy 300 oldalas dokumentum volt, most ezt megpróbáltuk konkretizálni, és körülbelül egy ilyen 90-100 oldalas a mostani dokumentum. Nyilván olyan szintre nem érdemes lemenni, hogy már csak mondjuk 12 pontban fogalmazzuk meg a választási programunkat, mert akkor tényleg egy ígéret, egy ilyen ígéret lista lenne, ami pedig nem tekinthető komoly programnak. Tehát szerintem, aki meg akarja tudni, hogy a Fidesz mire készül, milyen programja van, az a Fidesz honlapján egyébként megtalálja mindezt a két dokumentumot. Abban igaza van, hogy nem minden választó, sőt a választók nagy része nem szokott 300 oldalas programokat elolvasni, de az az állítás, hogy nincs a Fidesznek programja, ez már 2 évvel ezelőtt sem volt igaz, most pedig már egy újabb programunk is van, amit elolvashatnak a szocialisták is, hogyha akarnak.
Lépási Róbert, a Fidesz frakció igazgatója, a vendégünk ma este itt az arénában. Most hírösszefoglaló következik, utána itt folytatjuk a beszélgetést.